Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Folytatjuk a beszélgetést dr. Balázs Péter volt külügyminiszterrel, diplomáciai ügyeknek a hátteréről és izgalmas rejtelmeiről. Az előbb arról kérdeztelek, hogy lehet-e sértettsége valakinek, vagy ezen túl kell tudni lépni egy diplomáciai térben. Most azokról a szimbolikus ügyekről kérdeznélek, amikor legalábbis hírfogyasztóként szándékos üzenet van a mögött, hogy valamiféle diplomáciai sértés zajlik. Mire gondolok? Megvárakoztatnak valakit a folyosón. Ez egy nagyon gyakori híradásokban szereplő dolog, hogy Putyin elnökről is írták, hogy nem tudom, Erdogán megvárakoztatta. Ha már Erdogánnál tartunk, ugye nem kínált széket a hölgy vendégének, aki ráadásul a legmagasabb vezető volt, azt hiszem, abban a diplomáciai körben. Talán Ursula von der Leyen volt pont.
Tosan, igen.
Tehát, hogy ezek nem véletlenek. Tehát ez a ne tegyünk ki elég széket, nem odaültetünk, nem hívjuk be időben, ennél ugye precízebben működik egy gépezet, ha jól működik. Ebből azt gondoljuk, hogy amikor ilyesmi előfordul, az is direkt van.
A jó diplomáciában mindent megterveznek. Tehát a sértést is, meg a sértettséget is pontosan gramra kiszámolják, hogy mennyi legyen. Mindennek célja van, tehát ezek eszközök a diplomáciában, nem személyes érzelmek működnek itt, hanem államok érdekei öltenek ilyen érzelmi formákat. Nagyon érdekes példa volt egyébként Divangate
valóban.
Címen vonult be a nemzetközi diplomáciába. Az történt, hogy Erdogan elnök fogadta az Európai Unió két vezetőjét, ugye ez egy kétfejű szervezet, mert van Charles Michel, aki a kormányfők alkotta Európai Tanácsot vezeti, és van Ursula von der Leyen, aki a végrehajtással foglalkozó Európai Bizottságot elnökli. És az történt, hogy a férfinak adtak egy széket egyenrangú elhelyezésben a török elnökkel, a hölgy pedig ott állt meglepetve, és aztán egy díványra ültették le szemben a török külügyminiszterrel, tehát lefokozták, megsértették tulajdonképpen, és ez elég szándékos volt a török vezetés részéről.
És ez a nőnek szólt, a pozíciónak szólt.
Meg az európai EU-nak is. EU-nak is.
És amikor, hát az talán kevésbé direkt, de mondjuk az ilyen fotózások, csapatfotózás, van ennek valami neve, amikor sokan felsorakoznak, hogy ott ki hova kerül, ki mellé áll, olyan is, vagy egyedül hagynak valakit a színpadon, és akkor tipródik, talán ez Orbán Viktorral is megesett, tehát ezek a fajta szervezési ügyek is a játék részei?
Tegyünk különbséget ugye a felállítás, mint egy énekkar úgy szoktak felállni a családi fotóra, például az Európai Uniós kormányfők, olykor miniszterek, úgyhogy az nagyon pontosan meg van tervezve, annak szabályai vannak, és amikor megyünk ilyen fotóra, akkor oda van ragasztva.
Országnév, vagy mit lesz neki?
Az ország zászló ott van előre, úgyhogy itt véletlenek nincsenek, protokoll sorrendek vannak, és mindig meg kell választani a megfelelő protokoll sorrendet. Ugye van olyan, például nagyköveteket szokták a megbízó levél átadási dátuma szerint felsorakoztatni, amikor van mondjuk egy újévi fogadás, hogy az
a legrégebben itt szolgáló...
Így van, azzal kezdődik, van, ahol mindenkit megelőz a pápai nuncius katolikus országokban, mert ugye ő majdhogy nem a jóistent képviseli, de általában megbízó levél. Akkor van olyan, hogy az ország ABC-be rendezve, országnevek.
Az tiszta sor.
Tiszta sor, lényeg az, hogy megmagyarázható legyen, és volt már nem egy olyan eset, kínos szomszédság alakult volna ki, mondjuk az angol ABC miatt, és akkor átváltottak a francia ABC-re, ahol más ABC sorrend jön ki, és akkor el lehet kerülni.
Az okos diplomaták ott középvezetői szinten kitalálják, hogy most lépjünk Franciára.
Így van.
Hát nagyon izgalmasok ezek is. A nagykövet személyéről szerettelek volna kérdezni, ez is egy viszonylag, hát nem tudom, ez egy politikai vita szokott lenni, hogy kit, miért, vagy hogyan neveznek ki nagykövetnek. Egyfelől van, amikor a fogadóországot minősíti, vagy a fogadóországgal szembeni viszonyt minősíti az, hogy kit küldenek oda nagykövetnek. Van, amikor azt mondják, hogy na hát ez egy jutalomállás, hogy ő ottan elhavaiozik, mert nem olyan nagyon fontos az az egész szituáció, van, amikor karrierdiplomata kerül a nagyon fontos funkciókkal, tehát milyen üzenetei vannak, és milyen céljai vannak annak, hogy ki lesz nagykövet egy adott országban.
A nagykövet személye, a nagykövetek kiválasztása, kinevezése az az illető országra jellemző. Tehát nagyon fontos jellemzője, hogy hogyan találják meg, kampányfinanszírozó ékszerészt küldenek Budapestre nagykövetnek Donald Trump idején.
Volt ilyen.
Vagy egy nagyon tapasztalt diplomatát, aki tényleg tud ügyeket intézni. A nagykövet személye tehát egyrészt jellemzi a küldő országot, hogy hogyan találják meg azt a szemét, másrészt üzenet a fogadó országnak. Tehát az, hogy oda kit küldünk, fontos embert, kormányviselt embert, magas politikai posztot betöltött embert, akkor azt jelenti, hogy fontos a kapcsolat. Vagy most húzunk elő valahonnan hátsó zsebünkből egy fiatal, tapasztalatlan diplomatát, azt is szokták nézni, meg egymásnál is vizsgálják a nagykövetek, mikor találkoznak egy országban, hogy hol szolgált azelőtt. És azért van egy sorrendje az állomáshelyeknek, tehát valakit először elküldenek egy távoli kisebb országba, ott tapasztalatot gyűjt, aztán lép egyet előre egy közepes jelentőségi országba, mielőtt mondjuk Németországba kerül nagykövetnek. Tehát vannak ezek a kulcshelyek, Washington, Berlin, Párizs, London, Brüsszelben a nemzetközi szervezetek, ott nagyfajsú nagykövetekre van szükség. És hát láthattuk, amikor én Bonnban és Berlinben voltam Magyarország nagykövete, ugye ez valamivel nem sokkal volt a rendszerváltások után, és például a balti államoknak még nem volt diplomáciai gárdájuk, mert a volt szovjet diplomatákat nem akarták átvenni, és akkor ilyen nagyon helyes, fiatal kutatókat, ügyvédeket,
tudott stb. Angolul legalább, vagy
persze, a tudásukkal nem volt nagy baj, semmi diplomáciai előzmény nem volt. És akkor láthattuk, hogy ezeket például nem nagyon hívták fontos vacsorákra.
Kimaradtak információból.
Kimaradtak, mert 20-an voltak előtte, akik sokkal nagyobb súlyú, tapasztalt, fontos diplomaták voltak.
De azt jól gondolom, hogy ezeket, akit most végigmondtál, egy karrierutat tulajdonképpen, hogy őket tekintjük karrierdiplomatának, tehát aki arra fűzi fel az életét, hogy a külügyet szolgálja és egyre feljebb lépked. Politikai kinevezettek esetében, vagy ejtőernyősök esetében pedig valahogy nagyon más a helyzet, amikor kineveznek egy fontos politikust valahova, aki lehet, hogy beszél nyelvet, de mondjuk nem járt be karrierutat korábban a külügyben.
No, a diplomáciai apparátusnak a túlnyomó része az diplomata, akinek ez a mestersége. És ez egy nagyon fontos mesterség, és nagyon sokat kell tanulni hozzá. Nemzetközi jogot, nemzetközi gazdasági ismereteket, politikatudományt, nyelveket, kultúrát, és még hosszan lehet sorolni, hogy mi mindent kell tudni egy diplomatának.
És hát aztán az állomáshely kinevezés előtt aztán gondolom az adott országról is.
Abból aztán külön föl kell készülni, és akkor van belső, tehát van egy kiválasztás, hogy kit veszünk föl, utána van egy belső képzés, egy rendes diplomáciai szolgálatnál, minősítő vizsgák, és a többi. Amerikában van például egy ilyen karrier közepi tanulás, ami után első beosztottnak kvalifikálhatja magát valaki. Na most, tehát ez egy mesterség. Az ejtőernyősök soha nem segédfogalmazónak mennek a külügyminisztériumba, hanem nagykövetnek. Tehát néhány vezet, még csak nem is a minisztériumban, mert ott dolgozni kell, hanem külföldre nagykövetnek. Tehát van egy viszonylag szűk mező, ahova tényleg le lehet dobni ejtőernyővel, levitézlett politikusokat, jutalomból bárkit. Arra kell vigyázni egy normális diplomáciai szolgálatban, hogy ezek ne legyenek központi fontos helyeken.
Tehát, hibázni is lehet.
Hát, ahol hibázni is lehet. Na most persze van olyan rendszer, tipikusan ilyennek szokták emlegetni az amerikai rendszert, ahol az egyes számú ember, a nagykövet nagyon gyakran ilyen politikai jutalom falat, akit odaraknak, de ott az első beosztott az egy nagyon tapasztalt diplomata, ugye Budapesten is volt a good friend.
Őt akartam kérdezni, hogy nem nagykövet volt, viszont hát ő irányította.
Hát ő irányította a nagykövetséget, és általában az van, hogy ahol a nagykövet is profi, ott is az első beosztottnak fontos szerepe van, mert a nagykövet főleg kifelé dolgozik, tehát kapcsolatokat ápol, megjelenik, mindenütt szerepel, és a házat viszi az első beosztott, aki kiosztja a feladatokat, rendet tart, értekezleteket tart.
Kabinetfőnök.
Lényegében, igen.
Amikor, és pont erről akartál kérdezni, hogy jó, hogy ez szóba jött, tehát amikor a helyi nagykövet a küldő országot megjeleníti a külvilág előtt. Magyarán mire gondolok? Az ő szereplése, az ő népszerűsége, az, hogy ő megjelenik egy eseményen, az mennyire definiált feladata, vagy mennyire személyiség függő, mire gondolok a korábbi, egyel korábbi brit nagykövet, aki ugye nagyon jól beszélt magyarul, költészet napján szavalt, megjelent magyar rendezvény, Debrecen Egyetemen volt sokszor, tehát ez a fajta szereplés, vagy a Twitteren üzengetés, ennek a másik oldala, ez mennyire része a személyiségének, vagy mennyire feladata valakinek, hogy mondjuk népszerűvé tegye az adott országot, akit képvisel?
Hát ez az első számú feladata. Tehát a diplomáciai képviseletek feladatait nemzetközi egyezmény szabályozza. Ez egy nagyon gondosan kimunkált, az úgynevezett bécsi szerződés. Öt fontos feladatot határoz meg a nagykövetségek számára, ebben az legelső, hogy képviseli a küldő országot. Ugye, és van még olyan, hogy az érdekvédelmét ellátja, tárgyal, tájékozódik, és kapcsolatokat épít. Tehát ez az öt fontos.
És az erős sorrend is?
Hát nem igazán, én azt hiszem, hogy ezek egyenrangúak, de ebből van kettő, amit leginkább a helyszínen lehet jól ellátni. Ez a tájékozódik, és benne van az egyezmény szövegében, hogy minden megengedett eszközzel. Tehát igenis feladata, hogy mindenütt ott legyen, beszéljen, kérdezzen, ez nemzetközileg elismert joga, és kapcsolatot építeni szintén a helyszínen lehet.
Hát azt máshogy nem
és tudod. Kell. Ugye a másik hármat azt ellátja, a minisztérium ellátja, a kormány az, hogy tárgyal, az, hogy képviseli az országot, az, hogy az érdekvédelem tekintetében eljár. Ezek megoszlanak több szereplő között, de az, hogy tájékozódik és kapcsolatot épít, az ott a helyszínen kell csinálni.
És olyat, hogy nem tudom mi a szakszor, egy tompítja mondjuk a küldőországnak az ügyeit, vagy a népszerűtlen döntését, hogy mondjuk ő ott a emberarcú képviselője az adott országnak, akinek mondjuk nincs olyan jó reputációja, ilyesmi jelleg, ilyen villámhárító szerepet fel kell levennie.
Hát, érted, mire gondolok, értem én, ugye, hát erre nincs mindenütt szükség, mert van, ahol nem kell mosdatni az illető kormány, nem kell magyarázkodni, mert önmagáért beszél, meg alapvetően jó, amit csinál. Én azt hiszem, hogy egy svéd diplomatának nem nagyon kell magyarázkodnia, hogy most Svédország miért védi a környezetet, vagy miért lép föl.
Bár ugye NATO ügyben azért ők is most küzdenek.
Hát küzdenek, de minden vállalható abban, amit tesznek, és amit mondanak. Ugye a baj ott kezdődik, amikor gyanús dolgok történnek, és el kell simítani, általában konfliktus helyzetet kell elsimítani. Na most az utóbbi években a magyar kormány részéről számos olyan lépés történt, amit, ahol magyarázkodni kellett, ez belefér a küldő ország érdekeinek a védelmébe. Tehát ezt el kell látnia a diplomáciának.
Ilyenkor nincs rá általános szabály. Hogy érzi magát az a diplomata, amikor az van, hogy olvassa a reggeli újságot, vagy hát jó esetben megkapja előző este, és azt mondja, hogy na, ma megint hogy fognak rám nézni a fogadáson? Vagy mit mondok én erre? Tehát hogy küzd meg ezzel az ember?
Hát azt már egyszer mondtam, hogy akinek nagyon érzékeny a lelke, az nem menjen diplomatának. Tehát ha tud azonosulni az illető kormány politikájával, akkor ezeket simán el tudja viselni, ha nem tud azonosulni, akkor le kell mondani.
Tehát akkor... Tertium non datur, nem mondja azt, hogy ezt most nincs. Elmagyarázom, de kikacsintok?
Nincs. Elveszíti a hitelességét, hogyha ha ilyen kettős játékot próbál játszani, hogy ezt kell mondanom, de én azért ezzel nem értek egyet, akkor miért vagy itt? El kell látni azt a feladatot, ha nem tetszik, ha nem vállalható, egyenesebb dolog lemondani, és átadni másnak a stafétát.
Átadni másnak a stafétát, karrierút ilyenkor, és most visszatérek a egyenes karrierútra, tehát nem a politikai kinevezettekre, megtörik egy ilyen esetben? Mert úgy képzelem, hogyha valaki arra fűzi fel az életét, hogy nyugdíjas koráig a diplomáciában akar egyre följebb mozogni, és egy-egy ilyen ügyben Hát vagy azért, mert egyenes gerincű és visszautasítja a dolgot, vagy valami hibát követel, akkor ő neki nincs visszaút a külügybe tulajdonképpen, hanem ő kikerül ebből?
Hát ha politikai jogból lép ki valaki, akkor nem csak az adott nagyköveti posztot hagyja el, hanem a külügyminisztériumot is elhagyja. Vannak másfajta cserék, amikor kormányváltás és ezzel politikaváltás történik, ilyen Magyarországon az elmúlt 30 évben volt néhányszor, és akkor a korábbi diplomatákat visszaveszik a külügybe, de lefokozzák. Én találkoztam olyan nagykövet kollégával, mondjuk az Orbán-Torgyán kormány idején, aki korábban kitűnő nagykövet volt, és kérdezem, hogy most mit csinálsz? Azt mondja, hogy tankokat számolok egy ilyen védelmi elemző csoportba sorozták be, abszolút nem rúgott labdába komoly külpolitikai ügyekben.
De aztán visszakerülhet, hogyha van egy kurzusváltás.
Hát ha ebbe bízik, akkor ott marad, ha nem, akkor elmegy és keres valami egyéb foglalkozást.
Hiszen ezekkel a skillekkel, meg ezzel a tudással, meg ezzel a kapcsolati hálóval, amivel rendelkezik, ő abszolút piacképes marad, belföldön és külföldön is feltételezem.
Hát sok diplomata helyezkedett el, akár nagy nemzetközi cégek kapcsolatépítő vonalán, akár az idegenforgalomban, úgyhogy tényleg ez a tudás, ez jól hasznosítható.
Így ennek a blokknak a végén egy, lehet, hogy nem is annyira fajsúlyos ügyről kérdeznélek, de talán ez is szimbolikus, ez a nagykövetségnek az épülete, a helyszínének a kiválasztás, adott esetben a díszessége, berendezése, tehát egyáltalán az, hogy tálalja magát egy adott ország egy külföldi helyen, eznek is van szimbolikus tere? Akár az, hogy hol kap épületet, vagy akár azt, hogy mennyit költ erre az egészre?
Van természetesen, ugye egyrészt mutatja az, hogy mennyi pénzük van, és mutatja az, hogy hogyan bánnak a pénzzel, tehát a rongyrázása fontosabb, a külsőségek vagy az ésszerűség. Itt nagyon tág tere van a különböző magatartásformáknak, mert látunk olyanokat, hogy koldusszegény országok csillogó-villogó nagykövetséget tartanak fenn, és gazdag országok, mint az észak-európaiak, igen szerény körülmények között. És utóbbi időben kezdett divatba jönni, hogy egymáshoz közel álló országok közös képviseletet csinálnak. Például az északi országok Berlinben, 5 északi ország egy közös telken építette föl, közös fogadóhelyiség, közös konzuli osztály, és aztán külön kis épületekben ül az izlandi, a norvég, a svéd, a finn nagykövet. Úgyhogy ez jó példa. Terveztünk ilyet visegrádi ügyben is. Egy helyen megvalósult Dél-Afrikában. Ott olyan, hogy közös ház, közös a takarítónő, viszont 4 külön irodában ülnek a diplomaták. Ez jó lenne, hogyha sokkal szélesebb körben működne, rengeteg pénzt lehetne megtakarítani, de hát a visegrádi együttműködés is hullámzik, attól függően, hogy hol milyen kormány van éppen.
És Dél-Afrika egy jó helynek tűnt erre a prototípusnak a kipróbálására.
Így van. Még egy példát tudom mondani, hogy Bosznia-Hercegovinában osztrák és magyar nagykövetség van egyházban.
Ilyenkor gondolom a tájékozódási feladat egy picit könnyebb, legalábbis az egyházban lévő országok tekintetében.
Hát sok feladatot meg lehet osztani. Ugye ma a tájékozódás egy nagyon összetett dolog, mert beszéltünk arról, hogy a helyszínen vannak a legértékesebb információk, és hát a személyes kapcsolatok. Tehát teli van a világ, ugye az internet korában olyan forrásokkal, amelyek bőségesek, és a nehézség az, hogy megtaláljam a releváns információt mindebbe, és kiszűrjem belőle azt, ami az én országomnak fontos. Hát ebben nagyon sokat lehet egymásnak segíteni.
Ez volt a Krízisek és pofonok itt a Rádió Cafén. Dr. Balázs Péter külügyminiszter volt a vendégem, akinek nagyon köszönöm, hogy itt volt és elmondta ezeket.
Örömmel.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy csak a Rádió Cafén köszönünk el, folytatjuk még a beszélgetést a külügy és a diplomácia rejtélyes világáról a podcast felületen, úgyhogy akit mélyebben érdekel a téma, bátorítom, hogy jöjjön velünk át oda, mert ott még egy picit beszélgetünk dr. Balázs Péterrel, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.